www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti beszélgetés műsorunk, soron következő 113. adása. Vendégem Babuss Zoltán hadtörténész.
És tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Témánk pedig egy régóta beígért és tervbe lévő téma. Biztos van már egy éve, hogy beszélünk róla, és fölvesztük ezt az adást, amelynek mai nap is van aktualitása a székely autonómia kapcsán. Az ötletet, ami adta nekem erre az egész témára, a Kárpátok őrei című könyved volt, ahol is a székely vitézség 1000 évét tekintetted át olvasmányos kivonatos formában.
Így van. Maga ez a kötet valamikor még a tavalyi nyár folyamán született meg. Előjáróban arra térnek, hogy miért is nem tudtunk idáig találkozni, mert ez egy nagyon érdekes vetülete ennek a kötetnek is. Nekem a feleségem kézdivásárhelyi székely, és pontosan tavaly nyáron, augusztus 23-án a román kiugrásnak a 69. évfordulóján született meg gyermekünk, Zoárd, és pont a feleségem mondott azt, hogy ő álmában nem gondolta, hogy a román nemzeti ünnepet egyszer ma családi ünnepként fogja megélni, és hogy ezt követően hát nekem otthon több volt a teendőm, ezért nem tudtam eleget tenni a többszöri meghívásodnak, de most bepótoljuk ugye ezt a beszélgetést. Ami a kötetnek a megszületését illeti, az tény is való, hogy a székely autonómiáért vívott békés polgári engedetlen harc egyik fontos fegyverének szántuk a kiadóval,
lényegében az ő harcuk a mai napig is tart, szóval nem egy lezárt korszakról lehet ilyen körülmények közt beszélni.
És maga a kötet valóban úgy lett megírva, hogy egy 21. századi szemléletű, tehát tudományos, de azért legyen ismeretterjesztő jellegű. És gyakorlatilag az Árpád kortól a II. Világháború végéig, tehát ugye 1944-1945-ig tekinti át a székelyek katonáskodásának történetét. Magát a könyvet úgy állítottam össze, hogy ha lehet, minél több forrásból dolgozzak. Ugye amikor végeztem a kutatómunkálatokat, arra rá kellett, hogy jöjjek, hogy a székelyek vitézségéről és katonai tetteiről gyakorlatilag nagyon sokan írtak sokfélét, viszont még úgy összefoglalóan senki nem írt róluk. Meg kell említenünk persze Szádeszky Kardos Lajos történészt, aki ugye a múlt századnak az első felében szerzett elévületetlen érdemeket abban, hogy például a székely határőrség megszervezéséről szóló okmánytárat összeállítsa, vagy a székely nemzet történetéről készített munkáját kiadja. Itt van Egyed Ákos bátyám, aki ugye 48-49-es háromszéki és székelyföldi dolgokkal foglalkozik. Tehát külön-külön írogattak, de egy ilyen teljesen összefoglaló és közérthető módon megírt munka még nem született meg, és ezért is gondoltunk arra, hogy ezt a kötetet akkor így kellene összeállítani, és ugye tavaly nyár folyamán, ugye a tavalyi ünnepi könyvhétre jelent meg ez a kötet, és így került a szélesebb olvasóközönség elé.
Bele is kezdhetnénk akkor ebbe az igen bőséges témába. Próbáljuk meg kiragadni emblematikus részleteket a székelység történetéről. Egyáltalán a székelység, mint önálló népcsoport mióta létezik? Ez a kérdés is eléggé messzire vezet, de amit mondjuk írott forrásokkal, történésekkel alá lehet támasztani.
Erre vonatkozóan nagyon megoszlanak a források, meg egyáltalán a történészetnek a szakvéleményei, de az első ilyen katonai vonatkozású megemlítésük az 1116-os ósovai csata kapcsán történt meg, amikor a székely hadinépekről megemlékezik a korabeli oklevél. Akkor is már határőrizeti funkciókkal voltak ezek a székely katonanépek, mint katonai segédnépek megbízva. Tehát ugye az ő feladatuk az volt, amióta itt vannak a Kárpát-medencében gyakorlatilag, és állítólagosan előbb itt voltak, mint mi, az utánok érkező honfoglaló magyarok. Ami a számazásokat tekinti, én a székelyeknek az álláspontját hiszem, és valóban mely szerint ők Csaba királyfi népének tartják magukat. Tehát ezen túlmenően az, hogy most honnan is származnak egészen pontosan, szerintem nem nagyon tudjuk kideríteni, hiszen nincsenek rendelkezéseinkre bocsájtva olyan források, amelyek ezt egyértelműen tudnák akár egyik oldalról, akár a másik oldalról bizonyítani. Az azonban már tény is való, hogy az Árpádok korai időszakában velünk együtt vannak az ország különböző szállástelepein, gondolok itt az Északnyugat-Dunántúra, vagy éppenséggel a későbbi Baranya vármegyére, vagy Mezőtelekt környékére, és valamikor a 12.-13. század tájékán kerülnek először Dél-Erdélybe, tehát az ottani hágukat őrzik, majd pedig fokozatosan kerülnek át a korszaknak a végére a mai székelyföld területére, és ott alakítják ki sajátos berendezkedésű székely-székelyiket.
Értem. Egyébként, amit az előbb mondtál, annak vannak régészeti és genetikai bizonyítékai sírokban, amiket ezekből a korszakokból tártak föl, akár Vas megyében, Zala megyében,
így van,
nyugati
így
végeken,
van. Déli sőt, végeken. Maradtak is ott kisebb székely népcsoportot, tehát így még valamilyen szinten a nyelvi rokonságot ki lehetett mutatni, nem most, hanem körülbelül 100 évvel ezelőtt a párhuzamok mindenképpen megvoltak. Ez nem volt egyedülálló a korabeli királyi Magyarországon. Én viszont jász vagyok, tehát mivel később érkeztünk, ugye valamikor a tatárjárás előtti esztendőben a kunokkal együtt, emellett, hogy ott voltak a besenyők, az úzok, akiket ugye 4. Béla uralkodással telepítettek be az ország területére. Tehát különféle katonai segédnépek, akik valamilyen kiváltságot kaptak azért cserébe, hogy katonáskodtak a királyi zászló alatt. Ők is kollektív nemességet élveztek. Ezt a későbbiek folyamán, tehát a vegyesházi királyok uralkodása alatt több kiváltságos oklevélben leírják, illetve megerősítik. Zsigmond időszakából eredeztethető a mai székely jelképeknek szinte a 100%-a. Valamikor a király uralkodásának az utolsó időszakában, tehát az 1430-as évek derekkel jelenik meg ez a bizonyos kék háttérben, egy arany nap, illetve az ezüst volt a szimbólum, amelyet kiváltságos címer gyanánt adományoz a székelyeknek. Egyrészt ugye a székelyeknek a mindenkori határőrizeti funkciójára utalt, tehát az állandó éberségre, mindenféleképpen a királyi ház, illetve hát az uralkodóház iránti ráhatatosságot is kellett, hogy jelképezze. Tehát innentől kezdve használják ezeket az ősi szimbólumokat a székelyek, amelyek ugye most a székely autonómia kapcsán a székely zászlón újra megjelentek, mint jelképek. Luxemburgi Zsigmond az, aki különféle honvédelmi rendelkezéseket hoz a székelyek katonáskodásával kapcsolatban. Például okáért, hogyha keletre, Moldvába mennek, akkor a székelyek személyeként keljenek föl, és ha délről érte őket támadás, akkor szintén meg volt szabva, hogy hány embert kellett kiállítaniuk. hogy azon túl, hogy a határokat kellett őrizni, tehát a szorosokat, hágókat kellett lezárniuk a ellenséges támadások esetén. Olyan szerepük is volt, hogy a későbbiek folyamán például a banderiumot kellett királlítani a királyi hadsereg számára. Meg volt szabva, hogy hány fős kontingenssel kellene, hogy kivonuljanak. Bizonyos napokon keresztül saját magukat kellett ellátni, utána a királyi jabadalmazást kaptak. Ugye ezért ők gyakorlatilag adómentességet élveztek, és gyakorlatilag ilyen földközösségi társadalomban élnek. Ugye ők ugye a közös földből kell, hogy részesüljenek, ezeket időről-időről sorsolással adják ki ezeknek az embereknek. Tehát egy félig meddig feudális szervezetben, ilyen faluközösségekben kell őket elképzelni. Ugye ekkor alakul ki a székeknél ez a hármas tagozódás, ahol ugye vannak a nemesek, tehát az előkelők, vannak a lófők, akik ugye katonáskodás alkalmával már lovat is tudnak kiállítani, és vannak a köznép, a gyalogosok. Persze az idők folyamán például a nemesek a primorész, illetve a lófők, a prilimpi réteg, azok ugye vagyonosodnak, ellenben a köznép az ugye egyre inkább elszegényedik. Sajátos katonai szervezetük van, hiszen a falvakban úgymond tizedeket szerveznek, minden tizednek az élén egy tizedes áll, ezeket a tizedeket külön századokba szervezik, ezeknek az élén egy hadnagy áll, a széki hadnagy, vagy később a széki kapitány, és az egész székely hadat pedig a székelyek ispánja vezeti, ez a comes siculorum elnevezés, ugye ez a korabeli, a latin írásbeliségnek köszönhető, hogy ezek az elnevezések általában a latin nyelven maradtak fönn. És a társadalmi berendezkedésükkel kapcsolatban a legutolsó és legnagyobb sebet az ejtette, amikor az 1870-es évek második félben megszűnnek a székely székek, tehát egységes közigazgatási rendszert vezetnek be Magyarország területén, ugye ekkor például a jászok és kunok is már föl kell, hogy hagyjanak a jászkun kerületek elnevezéssel, tehát helyette betagolják őket a vármegye rendszerbe és szervezetbe, tehát ez az, ami már az utolsó rúgást adja meg ahhoz, hogy végérvényesen úgymond beálljanak az akkori társadalmi fejlődésbe. Tehát egészen addig meg tudják őrizni a sajátos különállásukat, azonban innentől kezdve már ugyanúgy fejlődik tovább a maga székely társadalom is, mint az egységes magyar társadalom.
Hogy nézett ki a székelység vallási összetétele? Mert a reformáció előtt gondolom ilyen jellegű törésvonal nem volt. Azonban a reformáció után 16. és 17. században Bethlen Gábor Erdély fejedelemsége idején Erdély nem arról volt híres, hogy különösebben katolikus hatalomként működött volna.
Így van, de hát belegondolunk abba, hogy a korszakban az erdélyi fejedelmek azért nagyfokú vallási toleranciáról tettek tanúbizonságot, tehát gondoljunk a különféle országgyűlési rendelkezéseikre, határozataikra. Ugye a székelyek zömében katolikusok, hát hogy elegendő, hogy arra gondolunk, hogy az egyik legnagyobb kárpát-medencei búcsú, ugye pünköskor a csíksomlyói Mária zarándoklat, amely ugye több százezer embert mozgat meg a mai nap folyamán is, hiszen pont pünkösdi hétvégén vesszük fel ezt a
beszélgetést, igen.
És ugye nem csak az anyaországból, hanem gyakorlatilag az egész világból megy oda, de igazi érzelmi magyar ember vallási felekezettől függetlenül. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez egy ilyen összmagyar élményként jelenik meg. A nyájas megszállók, a románok érdekes módon nagyon nem merik ezt az egész dolgot beszélni. Igaz, a Ceausescu irában nem lehetett nyilvánosan megtartani magát a csíksomlyói búcsút. A forradalom utáni időszakban engedélyezték újra hivatalosan, és valószínűleg nem merik azt megtenni, hogy ezt a rendezvényt betiltsák, hiszen ott ilyenkor több százezer ember mozdul meg, és hogyha valaki akkor azt mondja, hogy most akkor csülökre székely, ki tudja még, mi bekövetkezhetne. Tehát ez már egy más jellegű dolog. De ugye a székelyeknél persze reformátusok, protestánsok, tehát mindenféle más vallás felekezet is képviseltette magát.
Beszéljünk akkor a székelyek haditetteiről, amik végül híressé tették őket a magyar történelemben.
Az erdélyi fejedelemség időszakában válik már általános, igaz már Mátyás uralkodás alatt, tehát már 1463 és 1473-ban is elkezdődik az első úgynevezett lustrakönyveknek a kiadása. Ugye a székely katonáknak időről időre meg kellett jelenniük egy-egy ilyen generális, tehát egy általános mustránál, évente bizonyos alkalommal megszemlélték, hogy a fegyverzete, felszerelése, éppensége rendben van-e, hogyha az illető lófő volt, a ló rendben van-e, hány csatlóssal tud kivonulni, tehát kvázi egy ilyen összesítést készítettek.
Ennek vannak írásos emlékei?
Hogyne. Az egyik legaprólékosabb és teljes összességében fennmaradt lustrakönyv az Bethlen Gábornak a fejedelemségeinek időszakából származik, még az 1614-ből. Tehát ahol név szerint mindenki le van írva, hogy milyen fegyverzettel, ruházattal, felszereléssel tud hadba vonulni, ezt évente kellett megismételni, és a Mohácsi vésztől kezdve lehet azt egyre inkább érezni, pláne amikor már kialakul az önálló erdélyi fejedelemség, tehát János Zsigmond uralkodás alatt, hogy a székely köznép az egyre inkább elszegényedik. Ugyanis az erdélyi fejedelemség az nem csak a székelyeknek a fegyvereire tartott igényt, hanem a székelyek adójára is, ami viszont ugye megterhelte őket. Így ennek köszönhetően egyre több székely szegényedett el, és került jobbácsorba. Sőt, a végén már olyan szintre kerültek, hogy inkább hagyták magukat jobbácsorba kerülni, mert akkor nem kellett katonáskodniuk.
Valamit valamiért.
Így van. Ennek eredményeképpen 1562-ben volt egy nagy lázadás Székelyföldön. Ezt ugye az erdélyi fejedelem fegyverrel verte le, és a segesvári országgyűlés hozott olyan határozatokat, hogy a székelyeket gyakorlatilag közvetlen az erdélyi fejedelem alárendeltségébe helyezte, tehát megszűnt a függetlenségük. Innentől kezdve állítanak föl székely dalabondokat is. A dalabontok közé általában székely katonákat válogatna be, tehát a szegényebb rendű székelyeket, viszont ez egyfajta felemelkedést jelent, ugye őket latinul pixidáriusoknak hívják, tömegesen kapnak pixidárius oklevelet szegény rendű székelyek, ezáltal társadalmi felemelkedésben részesülnek. Vannak az udvari kék dalabontok, akik például a fejedelemnek a testőrségét alkotják. Gondoljunk a hadügyi forradalomra, tehát ugye megjelenik a kézilőfegyver ebben az időszakban, tehát ugye a puskák, a pisztolyok
tömegesen.
Így van, és ugye először a 15 éves háborúba jutnak, nagyon fontos szerep ezek a kézilőfegyverek. Ezt az erdélyi fejedelemségben is felismerik, így például megalapítják a veres dalabontoknak az őrségét. Nagyon sajátos, egyrészt keleti, másrészt nyugati fegyvezeti kombinációk jelennek meg az erdélyi fejedelemség hadseregében, tehát lehet látni azt a korabeli ábrázolásokon, vagy lehet olvasni a korabeli leírásokban, hogy a török lovasságnak, illetve a török hadseregnek a közelsége, az micsoda hatása volt a székelyek, vagy éppenséggel az erdélyi lovasság fejlődésére, ugye az íjat, nyilat használták a továbbiakban is. Ezeket megőriztek egészen az erdélyi fejedelemség fönnállásáig, és amikor 1690-ben ugye megszűnik gyakorlatilag az erdélyi fejedelemség, ugye ez már a felszabadító háborúk időszaka, akkor a Diplona Leopoldinumban leválasztják az erdélyi fejedelemséget a Magyar Királyság testéről. Ez ugye 1848-49-ig meg is marad a továbbiakban, sőt gyakorlatilag 1867-ig, és ott leírják azt, hogy a székelyek a régi kiváltságaik értelmében a továbbiakban is kell, hogy őrizzék a határokat. Azonban ezt a későbbiekben úgy módosítják, hogy egyre több és több adót varnak a székelyek gyakába, ami ugye az elszegényedést, illetve a társadalmi szakadékot egyre inkább növeli a gazdag és a szegényebb réteg között. Ráadásul gondoljunk bele abba, hogy ebben az időszakban tömeges nemesítések is zajlanak a székely, illetve az erdély területeken. Hát ugye, ha megnézzük, az erdély nemesség többség az báró. Így történt meg az, hogy rengeteg embert bárosítanak például ebben az időszakban a Székelyföldön is. Ez később, amikor ugye a szikulicidium időszaka van, ez jelentősen növeli a társadalmi feszültséget a szegényrendűek és a tehetősebbek között, ugye, amikor a határőrség szervezése megkezdődik.
A török korszak végén székelységet hogy érintette ennek a 150 éves török uralomnak és permanens hadiállapotnak a demográfiai következménye?
Gyakorlatilag ugye a székek maradtak a helyükön, tehát nem vándoroltak tovább, ugye a tömeges kivándorlás az később következik be.
Lélekszámban vesztettek, vagy stagnált az állapot?
Stagnált inkább az állapotok, hogyha viszont azt nézzük meg, hogy mennyi volt a hadrafogható székelyeknek a létszáma, inkább csökken is kéne, hogy tapasztaljon az ember, mert amíg úgy durván az erdélyi fejedelemség kezdeti időszakában körülbelül ilyen 25-30 ezer székely katonát tudtak fegyverbe szólítani, addig ez már a 30 éves háború vége felé, tehát 1664 körül már 9 ezer főre csökkent le. Ez annak is az eredménye, hogy a társadalmi elszegényedés ugye megindult már ebben az időszakban. Tehát itt nem csak a népesség csökkenés letett ennek az okozója. Az biztos, hogy nagyobb mérvű román beszivárgás betelepülés nem lehetett, hiszen tehát nem tűrtek meg maguk között idegen népséget a székelyek, tehát hasonlóan olyan jellegűek voltak, mint a többi ilyen kiváltságos nép. Egyedül talán az örményekről lehet szót ejteni, amelyek ugye például a Gyergyószent Miklós térségében telepednek le és kereskedelemmel foglalkoznak. Érdekes módon ugye maga a Rákóczi szabadság az ugye 8 esztendeit tartott, ebből sok minden nem történt Erdély területén, ugye köszönhetően a török felszabadító háborúknak. Gyakorlatilag 1704 és 1708 között regnált Rákóczi fejedelem, mint erdélyi fejedelem is. Külön székely lovasságot is szerveztek az ottani haderőben. Hogy miért kerültek át vagy a császári oldalról a fejedelem oldalára, hát arra utaltunk a Diploma Leopoldinummal, tehát egyrészt megerősítik a régi jogaiban a székeket, másrészt viszont adót akarnak még lehúzni róluk, ez az, ami náluk beteszi a kaput. Ennek köszönhető az, hogy végül is csatlakoznak aztán Rákóczi fejedelem hadseregéhez, és támogatják, amennyire tudják 4 éven keresztül a szabadságharcot. Igazság szerint 1708-ban, amikor megjelennek újra a császári csapatok Erdélyben, akkor már ezek az alakulatok nem osztanak, nem szózanak, nem voltak túlzottan fegyelmezett alakulatok. Erre külön nem kell kitérni, hogy a kuruc hadsereg az nem éppen a fegyelemnek a non plus ultrája volt. A 48-as szerepük ennél azért jóval nagyobb volt, azt mindenki azt hiszem tudja.
Igen. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Nem lesz hatályos senki másnak, Erdély kövek közt messze szalad. Medrében száz nemzeg, itt a magába az ősök hitét, hol égtengerében együtt halad. Balról a hold és jobbról a nap, a büszke tudul kitár szárnya alatt. Állnak az erdély bástya falak, erdély szabad és szabad marad. Felrúgt a történetét, völgye két bérceként, s a húzták a vészharangot, kezébe kardocska tárfogott, mert nem lesz hazája senki másnak. Erdély örökre erdély marad, hiába dúlt a hódító had, erdély szabad és szabad marad. Senki másnak, Erdély örökre Erdély marad, hiába dúlt a hódító had, Erdély szabad és szabad marad. Hol égtengerében együtt halad, balról a hold és jobbról a nap, a büszke durul kitár szárnya alatt. Állnak az Erdély bástya falat, Erdély szabad és szabad marad. Erdély szabad, és szabad marad.
Folytassuk akkor a szikvicidiummal, ami egy újabb fontos mérföldköve volt a székelység történetének.
A mádéfalvi beszedelem, vagy van, aki például a mádéfalvi beszedelem néven szokta volt emlegetni, de soha nem lehet ebben igazat teremteni. Az ember elmegy mádéfalvára, mádéfalva van kiírva a település határában. Itt pár anyaországi történész Mádéfalvára ferdített el, még annak idején mi is itt tanultak általános iskolában.
Igen, én is így
érdekes dolog, és amikor az ember először volt kint Székelyföldön, akkor néztek a tápos magyarra, hogy mi az, hogy Mádéfalva, hát Mádéfalva van.
Igen. Tehát, hol van ez a Mádéfalva?
Csíkban található, Csíkszered a Háromszék irányába, és ott ugye 1764. január 7-én következett be ez a bizonyos szikulicidium, tehát a székely öldöklés, amelynek az volt az előzménye, hogy a katonai határőrvidéknek a megszervezése a Habsburg Birodalomban már a török háborúk időszakában megkezdődött. Tehát már ugye a 17. századtól Horvátország területén már kezdődnek az első ilyen határőralkulatoknak a szervezés munkálatai, és miután a török felszabadító háborúk eredményeképpen ugye Erdély ismét a magyar Szent Korona fűség alá tér vissza, ezért a Bécsi udvar elhatározza, hogy a keleti és a déli Kárpátok lezárására itt is megszervezi az erdélyi határőrvidéket, és először a románság körében kezdődik meg a tobozás, itt először Besztercen a szót környékén, az ottani jobbácsorban élő románság soraiban kezd el toborozni Bukov generális, és nem várt sikereket ér el. Hát ugye két román határőr gyalogezredet és egy rövid életű román dragonyos ezredet szerveznek meg. Ez egy bizonyos szinten társadalmi felemelkedés jelentett a román jobbágyoknak.
Hát a korábbi pásztorkorú társadalmukhoz képest.
Így van, tehát mindenképpen,
mindenféleképpen.
Hiszen kiszabadulnak a földesúri főség alól, gyakorlatilag félmeddig adómentességet élveznek, ráadásul katonáskodnak mellette. 1762-ben Bukov generális úgy gondolja, hogy most már a székelyek körében is be tudja szervezni ezeket a határőralkulatokat, erre a királynő Mária Terézia áldását is adja. Akkor a határos közelebb eső részekből, tehát a gyergyói, a csík és a háromszéki székelyekből szervezik meg a két határőr gyalogezredet és a határőr huszárezredet. Ellenben ott vannak az udvarhely széki és a marosmenti székelyek, akik nem kerülnek be a határőri státuszba. Ők a továbbiabban a maguk paraszt életmódját folytathatják, szemben azokkal, akik ugye a határokat őrzik, mert nekik ugye egyrészt béke idején művelniük kell a földjüket, valamennyi adót kell fizetniük a király felé, ráadásul a határt is kell őrizniük. Háború esetén viszont teljes adómentességet élveznek, és számolniuk lehetett, vagy kellett is azzal, hogy nem csak az ország határokon belül a határok védelmére, hanem a határokon kívül is be lehet őket vetni, mint hogy ezt aztán a napolani háborúk alkalmából több ízben meg is tette a császár. Gondoljunk arra, hogy például 1805-ben az Austerlici csatában ott van mind a két székely gyalogezred, a székely huszárezreddel egyetemben, és állományuknak közel a kétharmadát el is vesztik a december másodikai három császár csatájában. Először önkéntes alapon indul meg a határőrnek állók összeírása, ez felemás sikere zajlik, Gyergyóban érnek el viszonylagosan nagyobb sikert a tobozások folyamán, hiszen több helyütt fegyverrel vonulnak ki a helyi katonaság, hogy az uralkodónak jelenlétét reprezentálják. Ennek az a vége, hogy a székelyek elkezdenek lázongani, nem akarnak még külön katonai szolgálatot vállalni, amellett, hogy még adózniuk is kell, tehát itt egyfajta társadalmi elégedetlenkedés kerül felszínre. Megpróbálják ugye a nemességet, tehát a székely előkelőket valamilyen szinten az uralkodónő oldalára állítani, Bukov részéről, a székelység gyakorlatilag egymás ellen van ugrasztva. Emellett, hogy ott vannak a szászok, akik ugye dörzsölik a markukat, hogy na most akkor a székelyeknek jól alá tudnak fűteni, mert akkor így a három nemzet közül úgy ők lehetnek esetleg uralkodók Erdély területén. A magyar nemesség nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, őket különösebben nem érdekli. Ugye a románok azok nem rúgnak labdába, hiszen nem tagjai a három nemzet uniójának, és ugye ennek köszönhetően a székelyek, akik már fölvették a fegyvert, végül leteszik. Ennek az a vége, hogy aztán 1763-ban az uralkodónő újból megerősíti azt, hogy igen, önkéntes alapon lehet beállni határőrnek. Bukovot fölváltja Siskovics József altábornagy, aki a királynőt képviseli az Erdély gubernium, tehát kormányzóság területén és a Székelyföldön. Megkezdődik újból a székelyek összeírása, azonban egy újabb utasítás érkezik Bécsből, hogy innentől kezdve nem önkéntes, hanem kötelező jellegű a határőrségbe való beállás, érvényes az minden lófőre és minden közrendű, korábban katonáskodó székelyre. Ennek az az eredmény először, hogy Gyergyószent Miklóson esketik fel a népet ugye az ottani örvénytemplom mellett az uralkodó hűségére, ugye 1763 végén tovább folynak az összeírások, aztán 1761. januárjának első napján már Csíkba helyezik át a székelyüket a császári katonák, és itt a Csíkszereda melletti Madéfalván, amikor odaérkezik a katonai összeíró bizottság, férfiakat nem találnak a faluban. Mindenki elmenekül a Hargitára, meg a környező hegyekbe, így van. Nem találják őket, és megpróbálják őket visszaédesgetni. Ahogy végül visszajönnek a faluba ezek az emberek, megpróbálnak egyezkedni a császári hatalommal, hogy ők önként akarják a fegyvert fölvenni, nem pedig kötelező jelleggel, hagyják meg régi kiváltságaikat. Aztán ennek az egésznek a vége, hogy 1764. január 7-én hajnalban a császáriak körülveszik Madéfalvát, ahol ugye nem csak a helyiek vannak, hanem számos csíki település, illetve három székről ide érkezett közrendű székelyek. Tehát ez a véres madéfalvi hajnal. A hajnali órákban a karató ezredes belelövet az ottani békésen alvó székelyekbe. Először csak fel akarták gyújtani a falut, majd amikor ugye az első házak már meggyulladtak, a székelyek fölébredtek, ki kaszára, kapára kapott, de általában ugye puszta kézzel jöttek ki a rekkenő mínuszokban, egy szár ingben gatyában, és neki mentek a császári katonaságnak, amelyről azért el kell mondani, hogy nem csak császári gyalogosokból, hanem magyar huszárokból is állott. Több forrás is megerősíti, hogy belágyúztak a tömegbe. Több száz ember volt ennek a vérengzésnek az áldozata. Ennek az lett az eredménye, hogy végül a székelyek beálltak a sorba, tehát ugye fölvették a katonáskodást, viszont nagyon sokan menekültek Moldvába. Ugye ez volt a székelyeknek az úgynevezett elcsángálása, amikor átmentek a hegyen túra, Moldvába, Bukovinába, ott több falut is alapítottak, és ugye a Hadik András ottani kormányzósága idején jöttek létre azok a székelyfalvak, amelyeknek egy része még a mai napig is megtalálható a hegyeken túli területekben. Ugye a székelységnél azt azért még el kell mondani, hogy ezáltal, hogy a határőrséget megszervezik Gyergyóban, Csíkban és Háromszékben, társadalminak ketté vágják a székelyföldet, ugye marad az udvarhely környék, illetve a maros székelyek iparosodó, polgárosodó és parasztosodó rétege, még a másik oldalt vannak a szegényedő, nagyon szigorú regulák között tartották ezeket az embereket, ami azt jelentette, hogy békében is bizonyos számú székely határőrnek kellett szolgálatban lennie. Ugye a szorosokat, hágukat kellett ellenőrizni, hogy nehogy csempészáru kerüljön be az ország területére, nehogy a mirigykort, kolerát vagy egyéb más ilyen betegséget behurcoljanak, ragályt, járványt az ország területére. És ami nagyon, nagyon fontos dolog, a belcsend fenntartására, vagy a közbátorság fenntartására is felhasználták az alakulatokat, tehát a határőrségeket első alkalommal a Hóra és Kloszka féle román felkelés leverésére használták föl a székely határőr alakulatokat. Ez később, ugye 1848-49-ben egy újabb mérföldkő volt, amikor például a határőr alakulatok között gyakorlatilag az összes, kivéve ugye a két székely határőr gyalogezredet és a székely határőr huszárokat mind ellenünk fordultak, és a császári hadseregnek az oldalát erősítették a 48-49-es szabadságharc folyamán. Annak idején Olá határőr gyalogezredetnek hívták ezeket az alakulatokat, nem holmi valamilyen pejoratív, lekicsinyítő megnevezés volt ez, akkor így nevezték ezt a népséget, és ezen két alakulat, tehát ezen két Olá határőr ezred az 1848-49-es helytállásaért, mármint hogy ellenünk harcoltak, jutalomból a román elnevezést vették föl 1849-ben. Tehát innentől lehet róluk így beszélni, hogy román határőr ezredek. Ja, két székely határagyalkezet közül az első, a 14-es hadrendi számot viselő az Csíkszereda központtal jött létre, a második határagyalkezet pedig Kézdivásárhelyen, a határőr huszárok pedig Sepsiszentgyörgyön alakultak meg. Ugye itt falvakban voltak elszállásolva, ugye itt a tehetősebb székelyek voltak azok, akik a székely határőr huszárok állományába kerültek. És ami nagyon fontos, hogyha most itt nem a székely hallgatókra gondolok, hanem az anyaországiak, ahol a például kokáért elmennek Kézdivásárhelyre, ott van egy nagyon monumentális épület, ugye amelyelőtt áll egy szép emlék, egyrészt ugye az első-második világháborúban hősül áthalt helyieknek az emlékére, illetve a székely hadosztály emlékére. Az emlék művek mögött ott található a székely katona neveldének az épülete, amely gyakorlatilag a két székely határőrgyalogezred és a székely határőrhuszárezrednek az altiszti állományát hivatott volt pótolni. 1823-24-től működik ez az intézmény. Elegendő, hogy olyan embereket említett, mint például Cecz János, ugye, aki a legfiatalabb magyar tábornok volt a 48-as szabadságharcban, ő ennek a katona neveldének volt például az egyik hallgatója. Vagy ott van Tuzsol János, aki ugye a nyergestetői harcokban a 86. honvéd zászlójnak volt a parancsnoka, ő is például a Kézdivásárhelyi katona neveldének volt a tagja. Vagy például, aki a második székely határőrgyalogezrednek, tehát a 14-es vagy 15-ösöknek volt az egyik tüzére altiszti, az nem más, mint Gábor Áron.
Akkor ő is, mint székely határőr működött ekkor még. Elérkeztünk 1848-49 hadi eseményeiig. Azon belül is az erdélyi hadszíntéri. Itt milyen szerepet kaptak, milyen oldalon a székelyek?
Beszéltünk arról, hogy az erdélyi nagyfejedelemség az gyakorlatilag egy különálló része volt a magyar királyságnak. Ugye a márciusi 12 pontnak az egyik legfontosabb követelése az volt, hogy az unió megtörténjen Erdélyen, ami félig meddig ugye be is következik. Ekkor ugye a székelység is megmozdult. Először ugye a székelységet megpróbálják felhasználni a Bécsi udvar részéről a magyar többség ellenében, ami azt jelenti, hogy a határőr katonaságot megpróbálják felhasználni a bécsiek a saját céljaikra. Ez nem sikerül, mivel a székelyek kerekperec megtagadják az engedelmességet. A legnagyobb sérelemtől próbáltak meg szabadulni, magyarán szóval a határőri intézménytől. Erre több országgyűlési rendelkezés szabály születik, de igazából ezt nem mondják ki, hogy megszüntetik. Ennek az a vége, hogy aztán valamikor 1848. októberének közepén Agyagfalván összegyűlnek a székelyek, egy nagy nemzetgyűlést tartanak, ahol egész egyszerűen nemzetőrségi nyilvánítják magukat. Tehát a határőrökből nemzetőrök lesznek, és mint egy négy nemzetőr dandárt hoznak létre a székelyföld megvédésének érdekében. És amikor az anyaország már veszélybe került, tehát már Jelasics csapatai megjelennek Magyarországon, tehát a Dunántúl területén, akkor egy-egy székely menetzászlóalj, hiszen háború esetén egy-egy menetzászlója tudnak mozgósítani, és egy székely huszárosztály kerül át a úgymond a fő hadszíntére, tehát már 1848 őszétől részt vesznek a Jelasics elleni harcban, illetve a bácskai küzdelmekben, így van a szerb felkelésnek a megfékezésében, tehát az ottani kis háborúnak a letörésében, itt igen jelesül helytállnak. Azonban, amikor már ugye érezhető az, hogy a székelyföld is gondban van, ezek a határőrök inkább hazamennének. Tehát ugye mindenki a saját portáját szeretném megvédeni. Késő ősztől megindul a négy székelyföldi nemzetőr dandárnak a szervezése. Ennek az élére ugye Sombori Sándor, a 11-es székely határőr huszárezrednek a parancsnoka került tábornoki rendfokozatban, és meg kell mellett említenünk Berde Mózes kormánybiztos, illetve Gál Sándor fiatal honvédtisztnek a nevét is. Ugye Gál Sándor az, aki aztán később a székelyföldi hadosztálynak lesz a parancsnoka, és tábornokságig viszi a 48-as honvéd hadseregben. Ő elévületetlen érdemeket szerzett abban, hogy megszervezték a három szék ellenállást, hiszen gyakorlatilag három szék volt az, amely a székely székek közül egyedül az ellenállást valóban tudatosan megkérdette a császáriak ellenében. Itt gondoljunk Gábor Áron kulcs szerepére, amikor valamikor ugye 1848. november 16-án mondja, hogy is lészen ágyú, ugye a székely nagygyűlésen. Nem is tudják, hogy ki ez a kicsi apró emberke, egy 34 éves fiatal ember, ugye akkor már bátyú, ugye a székelyeknek. Felajánlja azt, hogy a tüzérségi alapismereteire hivatkozva négy ágyút először a székely erőknek a támogatására, és azt kell mondani, hogy az első ágyúk több-kevesebb hivával, de azért elkészülnek. Az első ágyút Joncsi névre keresztelik, ezt is lehet tudni a korabeli forrásokból, és ugye a Sepsiszentgyörgy főterén állítják fel ezeket az ágyukat, és aztán még kiállják az első próbát. Ennek a négy lövegnek köszönhető az, hogy először Hídvég mellett, tehát nem messze Sepsiszentgyörgytől megállítják a császári csapatok támadását. Ráadásul hogy a császáriak ekkor döbbennek rá, hogy hoho, hát a székelyek nem csak lovassággal, hanem gyalogsággal, hanem tüzérséggel is rendelkeznek, amiről idáig nem tudtak. Gábor Áronnak a szerepét az is tényleg növelte, hogy működése során több mint 70 ágyút öntött, tehát 70 darab löveget öntött a székelyföldi erők számára, amely
pedig számban elég jelentős.
Igen, jelentős, több mint 313 harangot öntöttek be ezekbe a székelyágyúba, tehát akkor már a harangok elmentek a háborúba. Ugye ő a tüzérség ismereteit egy tüzérségi szakkönyvvel alapozta, tehát azért nem kis szerepe volt a székely furfangnak és leleménynek abban, hogy ezeket az ágyukat ugye végül is ki tudták önteni. Ugye a Nóta is mondja, hogy Gábor Áron rézágyúja föl van virágozva, hát a Gábor Áron ágyúja azok, ott a réz és az ón aránya az más volt, mint a rendes lövegetnél, tehát ezért volt az, hogy erőteljes használat következtében megrepett, tehát csűrepedéssel tönkrement, de az valós igaz, hogy ez a 70 ágyú, ez nagyon sokat nyomott alatban ezekben a harcokban. Amikor 1848. december végén Sepsiszentgyörgy mellett megverik a székely csapatokat, akkor Sombori tábornok kénytelen kapitulálni a császári csapatok előtt. Ez nem azt jelenti, hogy leteszik a fegyvert és behódolnak a császárok előtt, annyi, hogy lárpaszt teszik a fegyvert, és nem vesznek részt a további küzdelmekben. Azonban ekkor megjelenik Bem Kolozsvár előterében, Szecz János alakulatai például helyett Kolozsvár előterében, Csucsa térségében működnek közre. Oda érkeznek be az anyaországból azok a székely menet zászlójak, amelyek ugye ősszel vesznek részt az ottani küzdelmekben, oda jön a székely határőr szárosztály is. Időközben elkezdődik Székelyföldön egy újabb szervezkedés, itt már Gás Sándor az, aki valóban tevékenyen vesz részt ebben a szervezési munkálatban. 49 februárjában már egy dandárt állít föl, és aztán ezzel vesz részt bennek az Erdély felszabadító harcaiban. Ennek köszönhetően aztán ugye 49 áprilisára Erdély gyakorlatilag a döntő többsége felszabadul a román uralom alól. Ekkor ugye Bem rájön arra, hogy a székelyeket azért nem csak a virtus területén tudja kiváló mértékben használni, hanem minek után a székely egy valóban militáns alapon megszervezett népség, ezért hazaküldi őket, hogy szervezzenek a fiatal székely legényekből, meg az idősebbekből honvéd zászlóvajakat. Most a két határőr gyalog ezzel több mint 11 ilyen zászlójat állít ki, ezeket a 76 és 86 közötti sorszámmal állítják be a honvéd hadsereg kötelékébe, először Sepsiszentgyörgyön, majd az ottani háborúban, majd pedig Kézdivásárhelyen folyik az ágyúöntési munkálat. Emellett az ottani ágyúöntő mestereknek, illetve hát az ottani szakembereknek köszönhetően, hogy ott van például Túlóci Mózes, tehát neki köszönhetően nem csak az ágyúgyártás, hanem a hadianyaggyártás is megoldott a Székelyföldön, tehát így bennek nagyon fontos utánpótlási bázisát jelenti a Székelyföld. 1849 nyarára gyakorlatilag olyan szinten fejlődik már fel a hadianyaggyártás itt Kézdivásárhelyen és környékén.
Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Szíperdi ország nagy hegyei alján nyílik sok apró kis tarka virág. Sok vidés székely hősies harcán buzdul a nép, s a rögre vigyáz. Őrt áll a végem pallós kezében, a másikkal rendre dönti a galászt. Egész színével, egész lelkével védi az édes szép magyar hazát. Érted, élünk csoda szép országunk, és ha kell érted halunk. Rész, ha fenyegetne, mind ott állunk, mind akik még csak vagyunk. És ha ellenséges léptek járnák, drága szentve testedet, száz halállal bírunk meg, te érted, esküszünk mi székelyek. Szíperdi ország nagy hegyei alján elhervadt mind az apró kis virág. Sok vitéz székely hősies arcán nincs, aki buzdul, nincs, ki vigyáz. És hím csak egyszer a sírhantók szélén százezer székely öreg baka áll. Százezer kürtből fújja könyörögve minden magyarnak a hívóimát. Érted, élünk csoda szép országunk, és ha kell érted halunk. Nézd, ha fenyegetne, mind ott állunk, mind akik még csak vagyunk. is, ha ellenséges léptek járnák, drága szemped estenár. Száz halál, amíg meg te érted, esküszünk vizékelyek. Érted élünk csoda szép országunk, és ha kell érted falunk. Nézd, ha fenyegetne, mind ott állunk, mind akik még csak vagyunk. És ha ellenséges léptek járnák, drága szemben estenek. Száz halál, amíg meg te érted, esküszünk vizékelyek.
Az orosz intervenció hogy érintette a székelyek katonai működését?
Ó, hát erről azt hiszem regéket lehetne mesélni, ugye kezdve ugye a tömösi Leonidásztól, tehát a tömösi harcottól, tehát 1849 júniusától kezdve egészen ugye az augusztus 1-én bekövetkezett nyergestetői összecsapásig szerintem órákat lehetne erről mondani. Elegendő, hogy arra utalunk, hogy itt a székelységet ismételten az eredeti funkciójának megfelelően használta föl Ben Baltában, ami azt jelentette, hogy a szorosok háguk lezárására alkalmazta a székely honvéd alakulatokat, ide határvéd zászlójakat is szerveztek már a későbbiekben, illetőleg ugye BEM 6 hadosztályt hozott létre az erdélyi hadseregből, ebből az ötödik volt ez a bizonyos székelyföldi hadosztály, amely Gál Sándor ezredes volt a parancsnoka, mert ugye BEM tudatosan szétcsoportosította, tehát nem is egy helyre összpontosította a hadseregét, hanem kisebb-nagyobb kötelékeket hagyott egyes erdélyi városokban, vagy stratégiai fontosságú helyeken. Végeredményben mindegyik összecsapásnál az oroszok túlerőben voltak a velük együtt jövő császári alakulatokkal egyetemben. Általában úgy zajlott egy ütközet, hogy az ott lévő székelyföldi vagy éppenséggel magyar alakulatokat PP verték az ellenséges csapatok, aki megmaradt, futott tovább a következő városig, ott újból megállította őket be, újból felvették a küzdelmet, vagy éppenséggel megkerülték az ellenséget és a hátába érve próbáltak meg valamilyen kavarodást zavarni. Tehát amikor bejöttek az oroszok az erdélyi hágókon keresztül, egy idő után azt sem tudták, hogy hol vannak magyar csapatok. Tehát teljes mértékben bizonytalanságban voltak, és bennek ezáltal az egyik legnagyobb stratégiai elképzelése valósult meg azáltal, hogy a világosi fegyverletételig, tehát ugye még a magyar fűerők, illetve a görgei tábornoknak a feldolni hadserege kapitulál a nagyszörősi síkon, addig gyakorlatilag a Maros völgyéből és Erdélyből nem tudnak kijönni az ottani cári és császári csapatot. Tehát ez volt az egyik legnagyobb eredménye BEM Erdély operációinak, hogy nem tudta kijutni a főhadszintére, ezek több mint 60 ezer emberről kell beszélnünk. Ennek körülbelül a fele lehetett a magyar oldalon. Azt azért hozzá kell tenni, hogy már 49 során nagyon csehül álltak a fegyverzet területén, nem csak a székelyek, hanem az erdélyi
alakulatok.
Így van, tehát kaszával a fejszében voltak már felszerelve ezek az alakulatok. Egyenruhában sem voltak már nagyon jól ellátva, élelmezés területén is nagyon-nagyon rosszul álltak. Érthető módon egy bizonyos idő után az emberek úgy voltak le, hogy inkább hazamegyünk és védjük a portát az ellenséggel szemben, mint hogy a székelyek is tették aztán 1849. júliusának vége felé.
Rendben. A későbbiekben hogy alakult a székelység sorsa? Gondolok itt az 1867-es kiegyezés utáni monarchista időszakra.
A közigazgatási különállóságok megszűnik, amikor ugye a vármegye rendszerbe betagolják őket, de ha maradunk ugye a katonai vonalon, azt azért el kell mondani, hogy a 49 után, mint megbízhatatlan alakulatokat, egy darabig még megtartották a székely határő gyalogezredeket, illetve a székely határő huszár ezredet, aztán később átszervezik őket, és elkerül székely területről ezen három alakulat. Utána a székely fiúkat például a 31-es nagyszebeni császári király gyalogezred kötelékébe helyezik át, vagy éppenséggel a második huszárezred, a brassói huszárezred állományába kerülnek, aztán amikor a kiegyezés megtörténik és megindul a magyar királyi honvédség szervezése, akkor a Székelyföldön is hoznak létre magyar királyi honvéd alakulatokat. Itt például gondolni kell a marosvásárhelyi 22. is, és a 9. honvéd huszárezredre, illetve a brassói 24-es honvéd gyalogezredre. Valamikor a 19. század vége felé, az 1880-as években jön létre a Székely udvarhelyi 82-es közös gyalogezred, illetve akkor kerül át Székelyföldre és onnantól nyeri állományát Székelyföld területéről. Ezen gyalogezred azt hiszem, hogy emblematikus magyar gyalogezred volt az első világháború folyamán, hiszen hogyha valaki ellátogat Székely udvarhelyre, akkor az udvarhelyi vasszékelyt mindenki ismeri, ilyet a jelen kötetnek is, tehát a székelyvitésségről írott könyvnek is a borítóján ez a bizonyos vas székely szobor szerepel éppenséggel.
Végezetül beszéljünk röviden a székely harosztályról, illetve a székelyek katonai erényeiről az első, illetve második világháborúban.
Idén emlékezünk meg az első világháború kitörésének a centenáriumáról. Valóban beszélnünk kell arról, hogy mit tettek ezek a székelyföldi alakulatok az első világégésben. Mindegyiket nem kéne végigjárnunk, mert akkor itt maradunk még hónap reggelig is. Én a 82-es udvarhelyi gyalogosokra gondolt, akik először a keleti, tehát galíciai hadműveleti területen esnek át a tűzkerességen. Az 1915-ös 16-os offenzívákat is ott élik végig. Például az 1916-os Brusilov offenzíva időszak alatt az ezrednek a közel 5600 fős harcolóállományában alig pár százan maradnak meg. Tehát legalább három alkalommal töltötték föl teljesen a székely gyalog ezredet, a 82-es udvarhelyeket, mert egyszerűen tehát az emberek elfogytak. Olyan
intenzív harcok voltak.
Igen, olyan harcokban vettek részt, hogy nem csak a legénységi, hanem a tiszti állomány is igen jelentősen elhullott, és 1916. augusztus 27-én, ugye, amikor a Románia megtámadja Erdélyt, illetve hát hadat üzen az osztrák-magyar monarchiának, először a regátisasok ugye betörnek az ország területére, és utána érkezik meg a hadüzenet. Tehát ez egy román mentalitás, hogy megyünk a biztosra. Gondoljuk el, 16 augusztusának végén egy több mint 400 ezer főből álló román hadsereg csoportosítás tör be Erdély területére. Velük szemben kb. 30 ezer fő van. Igen, különféle csendőr alakulat, másodvonalbeli alakulatok, sebesültek, lábadozók vannak itt. Német segítsége sikerül megszervezni a védelmet, ekkor érkezik haza Szűke Pátiájának a védelmére a 82-es közös gyalogezred is. Részt vesznek a Brassó, illetve a Nagyszeben környéki csatákban, és végül az Oltozi szoros térségében űzik ki az ellenséget Ó-Románia területére. Itt ássák be magukat a székely legények, és 1917. augusztusában és szeptemberében kegyetlen nagy harcok zajlanak az ő védelmi szakaszokon, az úgynevezett Halálvár környékén. Ez a Magura kazinói magaslat. Itt közel három hét leforgás alatt több mint 54 ellenséges rohamot vernek vissza a székely legények. Volt olyan eset, amikor valóban erőteljesen növekedtek a hullahegyek az ő állásaik előtt. Nem csak román, hanem ugye orosz katonákkal is szembe kerülnek. És egy alkalommal, amikor az egyik magasabb parancsnok volt ott náluk a látogatóban, az ezred történet tudósított arról, hogy megkérdezte tőlük, hogy fiúk, mi az, ami kéne nektek. Most a székelyek mit mondtak, hogy legyen elegendő vízünk, meg legyen elegendő kézigránátunk, amivel visszaverjük a románok. Székelyek nem inném, hogy a rendes csapvízre gondoltak, hanem inkább a tüzes vízre, tehát ugye a háti szőttese, de ezt inkább hagyjuk meg a ködös történelmi múlt homályában. Végül is aztán 1918-ban, amikor Románia kapitulál, ugye ennek nagyban ugye a székelyek is okozói, ennek elismeréseképpen egyrészt a magyar hadtörténelemben egyedülálló módon az uralkodó IV. Károly kitüntető címgyanánt az udvarhelyi 82-eseknek a székely gyalogezred elnevezést adományozza. Emellett gyakorlatilag minden katonáját kitüntetik az ezrednek, tehát a tisztektől az utolsó közemberig mindenki részesül valamilyen kitüntetésben.
Posztumusz is?
Úgy tudom, hogy kaptak úgy is. Uh-huh. Így van, tehát nem csak azon emberek, akik úgymond túlélték az egyes harcokat, hanem akik elestek a császárért és a hazáért. És emellett érdekes módon Erdély, illetve Magyarországhoz csatolják Magura kazinói magaslatot, amely ugye korábban román területhez tartozott. Ezt követően a székelyek átkerülnek az itáliai hadszintére, és itt éri őket gyakorlatilag az összeomlás, ahol igazság szerint majdnem a teljes gyalogezred állománya olasz hadifogságba esik a visszavonulás időszakában, és ők nem is tudnak már hazajönni az anyaország, illetve Székelyföld védelmére. Egyedül az egyik pótalakulat, amely Csehországban állomásozik, az kerül haza a székely udvarhelyre, 82-es székely zászlói néven. Több helyütt, például Budapesten, több más anyországi településen az akkor már vörös ködben topozódó emberek, illetve katonai elemek megpróbálják lefegyverezni a székelyeket, akik viszont géppuskával, illetve demonstratív módon válaszolnak. Így van, tehát ők mint egy intakt kis alakulat érkeznek meg Székelyföldre, illetve udvarhelyre, és ott védik az ottani magyar érdekeket. A kérdésed második felére válaszolva, hogy a székely hadosztály is megérne külön egy misét, itt külön ki kell emelni.
Majd csinálunk egy adást.
Csak távirati stílusban, főleg a székelyföldi alakulatokból, illetve alakulat töredékekből szervezik meg, például ugye a marosvásai 22-es, a brassói 24-es honvéd gyalogezredek állományából, illetve a 82-es közös gyalogezred hazatérő maradékából, az ottani vadászászlójakat is bevonják, a tüzér alakulatokat is, tehát amit tudnak, azokat vonják össze. A Maros mentén próbálják meg először feltartóztatni ugye 1918. decemberétől a román királyi hadseregnek az előrenyomulását. Ugye a hadosztály parancsnoka Kratokfél Károly ezredes, később tábornok. Igazán komoly harcokra már a Kolozsvár feladása után Kolozsvár és Csucsa térségében kerül sor. És hogy te is mondottad, volt tény és való, hogy ebben az időszakban, amikor ugye ez a bizonyos Linder Béla volt a magyar hadügyminiszter, és ennyi szóval delirium tremens állapotban ordibált, azt, hogy nem akarok katonát látni, Ebben az időszakban, amikor a vörös métej szétrágta az 1000 éves Magyarországnak a kereteit, a Székely hadosztály volt az egyetlen egy olyan intakt és önálló haderő, amely megpróbálta lehetetlent, hogy feltartóztassa a román királyi hadsereget, és ez ugye ideig, óráig azért sikerült is. Kijelölt pontról pontra kellett, hogy visszaátráljanak, hiszen ugye a különféle demarkációs vonal megállapító bizottságok időről időre módosították a határvonalakat, ezért kénytelenek voltak feladni ezeket a vonalakat a mieink, illetve a székelyek, és amikor a vörös kommun időszaka van már, akkor a Székely hadosztályra mint egy ilyen mítélyre tekintenek a vörös uralom részéről, ami azt jelenti, hogy aztán végül a székelyek két tűz közé kerülnek, és valahol Nyíregyháza mellett Demecsérnél teszik le a románok előtt a fegyvert 1919. április 27-én.
Rendben van. Még egy pár szóban a második világháború szerepükről a székelyeknek, amiről egyébként épp veled készítettünk már adást Magyarország hadszíntéré válásáról, illetve a székely határvédelmi szerepkör modernkori újragondolásáról a Kárpátok mentén.
Nagyon sok később nevessé, híressé vált ember is megfordult egyes székely alakulatokban. Én egyetlen embert szeretnék kiemelni, aki ő felsége tartalékos hadnagyobb volt, ő pedig nem volt más, mint Márton Áron, későbbi hírnemes püspök, aki ugye katonaként védte szűke pátriáját ugye 1916-tól kezdve. Nagyon sok olyan fiatal székely tiszt volt, aki miután megtörténik a trianoni békediktátumnak a ratifikálása, itt folytatja katonai pályáját a Csonkaország területén, és később nagyon-nagyon magas katonai beosztásokat érnek el. Elegendő, hogyha például a nagybacsonyi Nagy Vilmos vezérezredesre gondolok, a későbbi honvédelmi miniszterre. Ott van Dánoki Veres Lajos vezérezredes, az Erdély második hadsereg parancsnoka, vagy ott van Vitéz felső toljai Kozma István altában, hogy a székely határőrség megteremtője. Tehát itt a neveket lehet sorolni, akik mind-mind valóban tényleg nagyon fontos szerepet töltöttek a magyar királyi honvédségnek az életében. Ugye 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntésnek köszönhetően Észak-Erdély és a Székelyföld visszatér. Hogy beszéltünk ebben a bizonyos módkiadásban, hogy hogyan kezdődik meg a határőrségnek a szervezése, hogy egy helyi képviselő többek között ugye dr. Pál Gábor az, aki 1942-ben felveti ennek a határőri rendszernek az újraélesztését, hogy apák és fiaik együtt szolgálják a határoknak a védelmét. Megkezdődik a székely határvédelmi erőtek a szervezése, ugye ez a 1942. márciusától indul meg. Előbb Marosvásárhelyen, utána pedig Csíkszeredában van a határvédelmi erők parancsnoksága. Ezzel párhuzamban folyik a reguláris erők szervezése is, tehát a székely határvadász alakulatoknak a szervezése, illetőleg a védelmi vonalak képítése, hiszen ekkor tájt már az északkeleti Kárpátokban létezik az Árpád vonal.
Papíron.
Így van, 1940-től megkezdődik az egésznek a tervezése, amelyet ugye manapság divatos magyar Mazsinó vonalnak is emlegetni. Én azért ezzel vitatkoznék, mert a franciák egy kicsit másképpen képzelték el az ő.
Meg ott más terepviszonyok is vannak.
Határvédelmét. Nálunk például a székelyföldi szorosokban, Hágóban is meg lehet figyelni, hogy a hágók lezárására törekedtek, tehát támpontszerű védelmet és körkörösen védhető állásokat építettek ki 1943-44 folyamán Székelyföld területén. Számoltak azzal a lehetőséggel is, hogy egy román támadás esetén ugye a székely zsáknak a déli része az gyakorlatilag végtelen volt. Mert a második bécsi döntés úgy húzta meg a határvonalat, hogy a Székelyföldnek a déli része az gyakorlatilag egy zsákot képezett, és nyugatról meg tudták támadni, vagy be tudtak törni a síkabb területen a Székelyföld egyes részeire a román királyi csapatok. A székely alakulatokról szerintem azt nem mondtuk el, ugye a Magyar Királyi Honvédség 1941. június 27-től lépve a hadviselőfelek sorába.
Erről is volt egy adásunk.
Volt már szó, így van, a doni eseményekről is beszéltünk, de az, hogy például a Donkanyar, amely ugye egy ilyen összmagyar mohácsként szerepel a mai napig is, a székelységnél nem él annyira, hiszen székelyek nem nagyon voltak a Donnál. Pontosan azért, mert ugye székelyeket ugye határvédelmi feladatokkal bízták meg. Egyrészt, másrészt pedig nem akarta azt a magyar hadvezetőség azt a hibát újra elkövetni, mint ami 1918-ban megtörtént. Hogy amíg ugye az anyországon kívül vannak a magyar seregtestek, egy esetleges összeomlás következtében nem marad haderő az ország területén, és gyakorlatilag bárki bármit elvihet, tehát elcsatolhat.
Illetve azon a határszakaszon, aminek a túloldalán egy kifejezetten ellenséges nép van.
Még amelyek ugye a szövetségesek
vagyunk.
Amely egy nonsense dolog, de valóban így volt a második világban. Tehát ezért volt az, hogy a lehetőség szerint megpróbálták kimélni a székelyeket, azonban az 1944-es esztendő, amelynek ugye most van a 70. évfordulója, inkább ugye annak az időszaknak a dolgairól kellene, hogy beszéljünk, amikor már itt a harcot tartanak Magyarországon, tehát ugye 1944. augusztus 26-tól azt hiszem, hogy minden magyar embert inkább a túlélés foglalkoztatott. Magyarországon állt a legtovább a front ebben az időszakban.
Tehát legalábbis a keleti front többi szakaszaihoz képest.
Így van, majd 9 hónapon keresztül zajlottak a harcok itt az ország területén. A székely alakulatok részére először 1944. márciusának végén jön meg a mozgósítási parancs, a határőrséget is mozgósítják, tehát a határvédelmi erőket, ugye a határvadász zászlóikat, határvadász csoportokat, ezek felvonulnak a megadott védelmi körleteikbe, míg a székelyek egyik seregtestét, ugye a marosvásárhelyi 25. székely könnyű hadosztályt is mozgósítják, ők pedig kikerülnek a Kárpátok előterébe, és ott esnek át a tűzkerességen, az a magyar első hadseregnek a galíciai harcai során. A debreceni 6. hadtestnek az alárendeltségében vannak, például Mikulicinek a körvédelmében vesznek részt már 1944 nyarán, és amikor a román kiúrás megtörténik, akkor ők is kérvényezik, hogy kerüljenek haza Székelyföld védelmére, ami részben meg is valósul. Ezt követően előbb a székelyföldi, majd az erdélyi harcok részesei, majd pedig a Tisza mentén harcolnak, tehát részt vesznek a Karolon vonal védelmében, majd Salgótarján térségében harcolnak, még a felvidéke kerülnek feltöltésre. A csaló közben töltik föl a székely alakulatokat, ami azt jelenti, hogy az akkor már megszűnő félben lévő 9. székely határvadász dandár, illetve határvadász hadosztálynak az alakulataiból kerülnek át a 25-es székely könnyű hadosztályhoz, és az 1945 március második felében meginduló szovjet offenzívát Esztergom térségében próbálják meg feltartóztatni, ami nem sikerül. És valamikor ugye a háború vége Ausztria területén éri őket, ahol amerikai és angol hadifogságba kerülnek, és amikor jönnek haza, akkor orosz hadifogságba kerülnek, és többségük csak évekkel később tér haza ugye szülőföldjére. Ez a 25 esetnek a rövid története Dióhéjban.
Uh-huh. A második világháborút követően az új román hadseregben kaptak-e további feladatot, illetve vállaltak-e további részt a székelyek?
A mai napig nem túlzottan szívelik a románok, ugye pontosan amiatt is, hogy a második világháborúban igen derekasan helytálltak a román királyi csapatokkal, illetőleg a szovjet csapatokkal szemben, és követték azt a gyakorlatot, mint amit 1920 és 1940 között, ami azt jelentette, hogy a székelyeket, illetve hát a magyarokat, azokat kivitték a regáti román alakulatokhoz, tehát hogy egy kicsikét tanulják meg a román nyelvet, illetve a román mentalitást, és a székelyföld területére pedig a mai napig is nem is helyi születésű katonákat állomásoztatnak, hanem ugye a regátból hozzák a katonákat, hogyha ne adj Isten valamire sor kerülnek, akkor le tudják nyugodt szívvel verni ezt az esetlegesen függetlenségi mozgalmat. Mint hogy nálunk például itt a egykori Magyar Népköztársaságban például egy Jászberény születésű embert elvitték Lentibe, a világ végére úgymond. Ez megvolt egészen, de megvan a mai napig is.
Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy majd folytatjuk a beszélgetést.
Folytatjuk ezt a beszélgetést. A székely hadosztályról külön, illetve az első és második világháborús eseményekről is külön lehetne majd adásokat készíteni, de reméljük, hogy az eddigi 113 adás után még erre is tudunk sort keríteni.
Hát bízunk benne.
A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Göröngyös úton, sötét éjjelen, vezess még egyszer győzelemre népet, Csaba királyfi csillagos vényén. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, lépek harcának zajló tengerén. Fejük az árjaj százszor elborítja, ne hagyd el veszni Erdélyt Istenünk. Ameddig élünk, magyar ajkú népek, megtörni lelkünk nem lehet soha. Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján, legyen a sorsunk jó vagy mostoha. Keserves múltunk. vagyunk évezredes halszors, tatár török úr a lavacra jár. Jussunk te honban, székely magyar földön, szabad hazában éljünk boldogan. Éveszünk az anyán, könyörögve kérünk, ments meg e népet, vérző nemzetet. Jussunk e honban, székely magyar földön, szabad hazába éljünk boldogan. Ki tudja innen, merre visz a végzet, ország határon, óceánon át. Jöjj hát királyunk, itt vár a te néped, székely nemzetet, Kárpát térceken. Ő szabadságát elveszti Segesvár, Mádéfalvára fájom kell te kincs. Földet dús kincsét népek élik súrják, fiadnak sokszor még kenyere sincs. Már másfél ezer év óta Csaba népe, sok ihat déltár, sorsa mostora. Külső ellenség, jaj, de gyakran tépte, nem érted egyet, otthon sem soha. Marokki székely, torlik, mint a szikra, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjaj, százszor elborítja, ne hagyd el veszni, elvét Istenünk!
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.